Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, reformáció ünnepének igehirdetési alap igéjét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetében a 31. verstől a következőképpen. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet! Luther Márton híressé, de meggyőződésem szerint nem ismerté vált 95 tételének az első pontja a következőképpen hangzik. Amikor Urunk és Mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarja, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Hogyha egy mondatban akarjuk összefoglalni, hogy mit is jelent a reformáció, akkor én ezt a mondatot választanám. Ez a mondat, ez jól összefoglalja, hogy mit is jelent a reformáció, a visszaformálódás. Mert ugyanolyanok vagyunk, mint 501 évvel ezelőtt az emberek ott Németországban vagy Európában. Sokszor félreértünk dolgokat, sokszor szándékosan félreértünk dolgokat, és félremagyarázunk dolgokat. Sokszor beszéltem már erről, de talán ez is egy olyan dolog, amit érdemes többször elővenni, hogy szeretjük Istent a magunk képére és hasonlatosságára formálni. És nem mi formálódunk ő hozzá. Elég nagy különbség. Mi alakítjuk ki az Isten képünket, vagy pedig mi alakulunk az Istenhez. A reformáció maga a szó ezt jelenti, visszaformálódás. Ez a mi formálódásunk, nem az isteni. Mi formálódunk vissza az eredeti állapothoz. Ez nem a mi cselekvésünk, hanem Isten tette. Isten Jézus Krisztust adta azért, hogy mi vissza tudjunk formálódni. Hogy mi őhozzá tudjunk tartozni. Az egyháznak és benne a hívő embernek naponként reformáltnak, visszaalakultnak kellene lennie. Mai igénk rólunk szól. A vallásos, a magát kereszténynek valló emberről, arról az emberről, aki ott ül a templomban, aki hallgatja az Isten igéjét, tehát nem azokról, akik nincsenek itt, hanem akik itt vagyunk. Aki hallja az Isten igéjét, és aki odafigyel rá, aki tanítványként éli az életét. Jézus ebben a mai igében provokál. Provokálja azokat, akik látva az ő cselekedeteit, látva az ő csodáit, vagy éppen hallgatva az ő tanítását, hittek benne. Miért tesz ilyet Jézus? Miért provokálja a benne hívőket? Azért, hogy a felszínes igehallgatóból, abból, aki azért hallgatja őt, mert valami hasznot vár tőle, mert meggyógyul, mert valami olyan dolgot hall, ami jó a lelkének, ami felemeli őt, egy kicsit kiemeli a hétköznapokból, hogy ezen túl legyen olyan kapcsolat az Istennel, ami egy személyes, szoros kapcsolat, amely elvezet az örök életre. Jézus valódi őt követő őt minden körülmények közt követő tanítványokat szeretne. És ezért provokálja azokat, akik hittek benne. Nem kell messze mennünk ahhoz, hogy lássuk, hogy van különbség aközött, hogy valaki ige hallgató, és valaki tanítvány. Elég csak magunkra nézni. Mert az ige hallgató nem feltétlenül tanítvány. Mert az ige hallgató igen sok esetben, hogy én szoktam mondani, szelektív hallással bír. Mire gondolok, amikor ezt mondom? Jézus a magvető példázatával mondja el ezt a dolgot, ezt jól ismeri, azt gondolom mindenki, aki itt ül. Én átfordítottam ezt a példázatot a családi ebéd vagy családi vacsora példázatává, mert amikor szólunk a gyerekeknek, hogy jöjjenek enni, üljenek az asztalhoz, hogyha egyáltalán eljut a fülükig ez a kérés, akkor előfordul, hogy jön a visszaigazolás, jövünk. És mi történik? Semmi. Nem jönnek. A második szint, amikor jönnek és leülnek, de azon nyomban eszükbe jut valami, és el is mennek, el is tűnnek az asztaltól. Mert még kezet kell mosni, mert még ezt a játékot nem raktam el, mert még. A harmadik az, amikor leülünk, és neki is állunk enni, aztán egyszer csak valami fontosabb dolog jut az eszükbe, felpattannak az asztaltól, és elmennek. A negyedik, és egyben azért még egyelőre a leggyakoribb nálunk, az, hogy együtt ott ülünk az asztalnál, és vacsorázunk, ebédelünk. A szelektív hallás a második és harmadik szint, amikor halljuk a hívást, reagál is rá, ott van, de aztán valami eltereli a figyelmét. Jézus a magvető példázatában, a magyarázatban azt mondja, akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Szelektív a hallás. Mert halljuk ugyanazt, amit Jézus mond, de az valami miatt nem a teljes igazság. Nem a teljes igazságot halljuk, nem minden részletét halljuk Jézus szavának, csak azt, amit meg akarunk hallani. Formáljuk az Isten képünket. Kiragadunk egy-egy mondatot. Fontosnak tartunk egy-egy mondatot, egy bibliai idézetet. Akköré építjük fel a hitünket és mindenünket. Úgy gondolkozunk, hogy az a mondat az. Csak addig jó ez a megoldás, amíg simogatja a lelkünket. De nagyon gyorsan képesek vagyunk elülni az asztaltól. Amint más számunkra fontosabbnak tűnő dologgal találkozunk. Vagy ami nem annyira komfortos. Vagy amit nem akarunk meghallani. Mert akarom azt hallani, hogy az Isten szeretet. Hogy szerető Isten van. De azt nem akarom meghallani, hogy ugyanez az Isten, ez ítélő Isten is. Aki megítél. Aki a bűnt bűnnek mondja. Szeretem hallani Jézus szavaiból azokat a gondolatokat, amelyek ott a hegyi beszédben is megtalálhatók, és amelyek üdítik a lelket. De nem szeretem azokat a gondolatokat, amelyek lenyomnak, amelyek figyelmeztetnek rá, hogy én mennyire ember vagyok, hogy én mennyire bukott ember vagyok. szeretem azt hallani, hogy Isten az életre hív, de nem szeretem azt hallani, hogy Isten örök halállal sújt a bűneim miatt. Össze tudom foglalni ezt egy gondolatban. Nem szeretjük azt, amikor a bűneinkre figyelmeztetnek bennünket. Mai igényben, ahogy említettem, Jézus provokál. Most kivételesen nem a farizeusokkal beszélget, hanem azokkal a zsidókkal, akik hittek benne, a hívőkkel. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Jézusnak ebben a mondatában benne van mindaz, amire a hívő embernek szüksége van. Amihez nekünk is szükségünk van a naponkénti reformációhoz. Három fokozat. Az első, megtartani az ő igéjét. Azaz, tanítványnak lenni. A második, megismerni az igazságot, ez az elsőből következik. Mert aki megtartja az ő igéjét, az megismeri az igazságot. És a harmadik, ami pedig ebből következik, az igazság szabaddá tesz. És mit csinál a hívő, a Jézus hallgató ember, amikor ezt a mondatot hallja? Szelektív hallással hall. Nézzük meg azt, hogy ki hogyan éli meg. Hogyan élte meg a Jézust hallgató zsidó ember ezt a mondatot? Hogyan élte meg ugyanezt a gondolatot a reformáció korában élő ember, és hogyan éljük meg mi ugyanezt? Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Először is Jézus korában, miután nem értették, hogy miről is beszél Jézus, hogy mit jelent az, hogyha megtartjátok az igémet, ha valóban tanítványaim vagytok, ha megismeritek az igazságot, nem értették, miről is beszél Jézus, és az utolsó szóba, az utolsó mondatba belekapaszkodnak. Eszembe jutott a teológus koromból, szuplikáció volt egy kis faluban, és egy kis teremben voltunk, és egy bácsi ült, egy idős bácsi az első sorban, aki miközben prédikáltam, hát elbóbiskolt. De olyannyira elbóbiskolt, hogy elkezdett horkolni. És amikor befejeztem az igehirdetést, és azt mondtam, hogy amen, akkor kinyitotta a szemét, és teljesen rendben volt minden, megvolt az igehirdetés. Részt vett az igehirdetésen, ott volt, hallotta, az ámen szó az biztos, hogy megmaradt neki. Az utolsó szó, amit Jézus mond ebben a mondatban, az megmarad a sokaságnak, az őt hallgató hívőknek. Többi az, mintha nem is lenne ott. Mi az, hogy szabadokká leszünk? Micsoda dolog? Milyen kijelentés ez? Hát talán nem vagyunk szabadok? Nem voltak. A római birodalom katonái ott ültek a nyakukon. De nem voltak szabadok soha. Mert Egyiptomból is Isten szabadította ki őket, de aztán utána jöttek a filiszteusok, jöttek az asszírok, jöttek a babilóniaiak. A zsidóság gyakorlatilag minden korban rabságban élt. Csak azt nem vették észre, hogy miért. És erre hívja fel itt Jézus a figyelmet. Azért, mert elfordultak az Istentől. És aki elfordul az Istentől, az a rabságban van. A bűn rabságában van. Tehát szolgaság van. De ők azt mondják itt Jézusnak: ugyan már, miről beszélsz? Beszélj inkább a szeretetről, a békéről. Talán félnek is, félnek, hogyha Jézus a szabadságról beszél, akkor a római birodalom katonái jönnek és elhallgattatják. Megölik. Még a végén keresztre feszítik. Erre nincsen szükségünk. Talán a saját életüket is féltették. Jól megvagyunk. Legalább az életünk megvan. Ne lázítson. Ugyanez a gondolat, ha a reformáció korában gondoljuk végig, hogy mi történt. Ugye Luther ráirányította a figyelmet a Bibliára, és a Szentíráson keresztül arra, ami ennek a mai alapigének egyik fő üzenete, hogy nem az egyház, nem a vallásos cselekedetek adnak szabadságot, a bűntől való szabadságot, hanem egyedül Jézus Krisztus, az ő keresztje, az ő áldozata. Ezért mi tenni nem tudunk. Ő ezt ajándékba adja nekünk. A középkorban, mivel az egyház így akarta, mindenki szolgának érezte magát, a bűn szolgájának. Az igazság szabaddá tesz. Isten ingyen kegyelme az, ami megigazít és felszabadít a bűn bilincseiből. Miért vették a bűnbocsátó cédulákat? Azért, mert azt mondta az egyház, hogy így szabadulhat meg a bűntől. Mit mondott a Biblia? Azt mondta, hogy a bűntől nem a bűnbocsátó cédulák szabadítanak meg, hanem a Jézus Krisztusban való hit. Elég nagy különbség. És ezt a különbséget, ezt látták néhányan. Köztük Luther Márton is, aki fogta magát és kiállt. És kiáltott. Manapság inkább a Jézus korabeli zsidóság tagadásában élünk, amikor erről a szolgaságról hallunk. Milyen szolgaság? Nem vagyunk mi senkinek sem a szolgái. A bűnnek a szolgái. Ugyan már, miről beszélünk, ez már régen meghaladott történet. Ez a középkorban volt. Ne beszéljünk már megint erről. Mert nem a középkorban élünk. Beszéljünk inkább a szeretetről. Jézus egy nagy tanító, hallgassuk az ő tanítását. Bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Jézus mondja. Jézus, aki a bűnt bűnnek mondja, és aki meg tud szabadítani a bűntől. És Jézus ma is ezt mondja, nem csak 2000 évvel ezelőtt. És bár nehéz ezzel szembesülni, de le kellene ülnünk az ő asztalához, mert meghív az ő vacsorájára. És aki le tud ülni, aki nem a saját elképzeléseit akarja ráerőltetni Jézusra, ahogyan Júdás is tette, aki egy idő után felállt attól a vacsora asztaltól, és árulóvá lett. Tehát ha hallgatjuk az ő igéjét, ha tanítványai maradunk, ha tanítványként élünk, elfogadva azt, hogy ez nem mindig kényelmes, hogy ez akár azzal jár, hogy az életünk veszélyben van, mint ahogy Luther Mártonnak az élete is veszélyben volt, miután kiátkozták. Mert bárki levadászhatta, megölhette őt, akkor az igazságot ismerjük meg. Nem egyfajta igazságot, nem a mi igazságunkat, nem a saját igazságunkat, hanem az Isten igazságát. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát az igazság ő maga. Isten igazsága, amely szabaddá tesz a bűntől. Szabaddá tesz az Istennel való teljes életre. Mai igényben is ezt mondja Jézus, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ha most visszatérünk a 95 tétel első mondatához, az egész életen át tartó bűnbánata téréshez, akkor azt látjuk, hogy ennek lényege az, hogy tanítványok leszünk és maradunk. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha ott vagyunk az Isten közelében, és nem szelektíven hallgatjuk őt. Tehát nem csak azokat a dolgokat fogadjuk el, amelyek tetszenek, amelyek megnyugtatják a lelkünket, hanem azokat is, amelyek esetleg kérdések elé állítanak, amelyek esetleg megsebeznek, és megkérdőjelezik akár addigi teljes életünket. Luther Márton élete gyökeresen megváltozott akkor, amikor a Bibliát a kezébe vette. Mert addig mit tudott a Bibliából? Sok mindent. Szerzetes volt. Ismert a Bibliából részeket, de csak azokat a részeket ismerte, amelyeket megmutattak neki. Amire az egyház szerint szüksége volt. De amikor olvasta a teljes írást, akkor eltalálta, mélyen érintette, és megértette. És az igazság szabaddá tette az ő életét. Ugyanúgy, ahogy a tanítványok életét egykor. A tanítványok élete Jézus szavára gyökeresen megváltozott. Ott hagyták az egzisztenciájukat, az addigi életüket, mindenüket. Mindennek hátat fordítottak, és elindultak, hogy kövessék Jézust. És követték halálba is. Mert a 12 tanítványból 11 erőszakos halállal halt meg. Megölték. Kivégezték. Nem is akárhogyan némelyiket. De tudták, hogy mi az igazság, hogy ki az igazság, és hogy hiába vannak bilincsek a kezeiken, az igazság szabaddá tesz. Vajon nekem sikerül-e ez? Vajon neked sikerül-e ez? Napi kihívás elé állít Isten igéje. Nem csak a tanítványokat, nem csak Luthert, hanem minden benne hívőt, engem, téged. Megszólít és hív az ő asztalához. Hallgassuk őt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, reformáció ünnepén arról hallunk, hogy újra kellene formálnunk a gondolatainkat, újra kellene formálnunk az életünket. De Urunk, mi erre képtelenek vagyunk önmagunktól. Kérünk téged, hogy te segíts bennünket. Te add igédet. És te add, hogy igédet ne szelektíven hallgassuk, ne csak egyes részeit akarjuk meghallani, hanem halljuk meg mindazt, amit te mondani szeretnél. Akkor is, hogyha esetleg ez fáj. Akkor is, hogyha esetleg ez nem korszerű. Nem ennek a világnak az útjait követi. De tudjuk, Urunk, hogy mi rád bízhatjuk magunkat. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk szent lelked által így járni a te utadon. Erre segíts, erre vezess bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.